Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Az olasz maffiához hasonlította a Fideszt Magyar Péter az országgyűlés rendkívüli ülésén napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök azt mondta, a politikai és gazdasági maffiától meg kell szabadítani az országot, ez az ő legfőbb küldetése, ezért vállalta a kormányfői tisztséget. Ez a munka ma elkezdődik, elindítják a tisztító tűzműveletet, jelentette ki. Ennek lesz egyik legfőbb eleme a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, tette hozzá. Ezt az országot kifosztották, ennek a bizonyítékaival szembesülnek nap mint nap, fogalmazott a kormányfő. Ezekkel összefüggésben kezdeményezik az alaptörvény 17. módosítását is, jelentette be. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek pedig mennie kell, mondta ismét Magyar Péter, hozzátéve, hogy ő voltaképpen alkotmányos puccsot készített volna elő. Az alkotmánybírósága a kúria elnökeit is említette, többek között, akiknek távoznia kell azok között. Az alaptörvény módosítása is ezt a célt szolgálja, amint kihirdetik, az államfő megbízatása megszűnik, jelentette ki. Az új köztársasági elnököt szeptemberben népszavazás erősíti majd meg a pozíciójában, tette hozzá Magyar Péter. Az alkotmánybírók újra 70 éves korban nyugdíjba kell, hogy menjenek, így majd Polt Péternek is, akinek ezzel a mentelmi joga is megszűnik. Átfogó alkotmányozási folyamatot kezdenek széles társadalmi részvétellel, és a jövőben csak 12 évig lehet majd országgyűlési képviselő valaki, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki válaszában a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Semmi indok nincs arra, hogy kollektíven sértsen meg egy teljes politikai közösséget, amit ráadásul ő maga is oly sokáig támogatott, tette hozzá az ellenzéki politikus. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat, írta a pénzügyminiszter, annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik a Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András Facebook bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel közösen majd pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan ideig, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza párt felelősen konzultációs időt biztosítva változatlan feltételek mellett október elejéig fenntartja a kamat stoppot, hogy utána úgy lássan azt kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapjanak közben. Óriási hibának, a multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakció vezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. A KNH Innovációs Index nem csak történelmi csúcsra 33 pontra emelkedett, de a közepes és nagyvállalati szektorból válaszadó vállalatok 47%-a optimistán ítélte saját kilátásait, az országét pedig még kedvezőbben látják, majdnem kétharmaduk javulást vár, közölt a bank az MT-vel. A nettó 300 millió forint feletti árbevételű magyarországi társasvállalkozások körében végeztek felmérést. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-áig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MT-vel. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkeztetéseket, az egészségügyi ellátást és a programokat. Társadalmi egyeztetés indult a bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetését megtiltó kormányrendelet tervezetről. Az élőkörnyezetért felelős minisztérium javaslata szerint tilos lesz szerepeltetni egyebek mellett zsiráffféléket, vízilóféléket, fókákat, medveféléket, kengurukat, elefántféléket, illetve különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllőket. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. A kánikula folytatódik, és a következő napokban még melegebb lehet. Híreinket hallották.
Reklám. A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat. Nagy fogával ha leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni. Egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel. Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, ahol él, ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl, a föld ahol él, ott csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
Mórusz Szent Tamás, vértanú. Mórusz Szent Tamás csodálatos ember. Anglia Lord kancellárja, jeles író volt. Egyike a legrokonszenvesebb szentjeinknek. Londonban 1487. február 7-én született. Apja londoni bíró volt, s fiát az Oxfordi Egyetemre küldte. 23 éves korában Tamás már ügyvéd, 26 éves korában a parlament tagja volt. Nagy barátja a humanista Erasmusnak. Angol és latin költeményeket írt. Sokáig mégis pap akart lenni, de amikor meggyőződött arról, hogy nincs papi hivatása, házasságot kötött. Három lánya és egy fia született. Ideális családi életet éltek. Minden este közösen olvasták a Szentírást, minden nap szentmisét hallgattak, és Tamás elimádkozta a Szűz Mária kis zsolozsmáját is. A szegényeket mindig segítette. Mindössze 6 évi házasság után 1511-ben meghalt felesége, és 4 kicsi gyermekkel egyedül maradt. Néhány hét múlva újra házasodott. Sokan ezt rossz néven vették tőle, de mit is kezdhetett volna ez a fiatal, annyira elfoglalt politikus és tudós négy kicsi gyermekkel? Második felesége özvegy volt, és 7 évvel idősebb nála. Hogy férje művészi hajlamainak kedvében járjon, megtanult hárfán és lanton játszani és fuvolázni. A gyerekek is jó édesanyára találtak benne. 1509-ben 8. Henrik lett az angol király. Kezdetben kitűnő uralkodónak látszott. A Luther Márton ellen írott írásával kiérdemelte a pápától a Defensor Fidei, azaz a hit védője címet. 1522-ben azonban beleszeretett Bólen Annába. Mindenáron válni szeretett volna törvényes feleségétől. A pápa ezt nem fogadta el. Henrik, hogy ügyét diadalra juttassa, Mórusz Tamást kinevezte Lord Kancellárrá, azt remélve, hogy népszerűségével és az ő népszerűségének segítségével mindenkit megnyerhet. 1532. május 16-án Mórusz azonban lemondott magas tisztségéről, mert lelkiismerete nem engedte, hogy továbbra is szolgálja 8. Henriket. Nem támogatta a király válását, valamint az sem, hogy ő legyen az angliai egyház feje. Ezzel elvesztette jövedelmét, és mert sohasem volt hajlandó hivatala révén meggazdagodni, a család szükségbe került. El kellett bocsátaniuk az alkalmazottakat, és a legszűkösebb módon éltek, de lelki nyugalmát megőrizte most is. Ha nem megy másképpen, vesszük a koldús tarisznyát, házról házra járunk, és énekeljük a Salve Reginát. Így együtt maradhatunk, és együtt örülhetünk, mondotta derűsen övéinek. Másfél évig teljes visszavonultságban csak írói munkájának élt. A király közben elvette Bólen Annát. Mórusz nem ment el, a koronázására pedig hívták. A király dühöngött a sértés miatt. A király minden alattvalójának esküt kellett tennie, hogy Henrik új rendelkezéseit, az új egyházi állapotokat elismeri. Mórusz nem tette le az esküt, s így a Towerbe, a hírhet börtönbe zárták. Fogságát úgy fogta fel, mint Isten küldte alkalmat a szemlélődő életre. Éhséget, hideget ebben a szellemben tűrt el. Kezdetben a család, és főleg kedves leánya Margit gyakran meglátogathatta. Fogsága mind szigorúbb lett. Megtiltották a látogatást is. 1535-ben Móruszt törvény elé állították. Ítélete elintézett ügy volt. Július 6-án vitték a vesztőhelyre. Mint mindig, most is nyugodt volt és derűs. Vejét arra kérte, adjon a hóhérnak egy aranyat. A hosszú fogság elgyengítette, úgy kellett fölsegíteni a vérpadra. Elimádkozta mizerére Zsoltárt, és a végén megölelte a hóhért. Szemét saját maga kötötte be, és odahajtotta fejét a tönkre. Barátjával és sorstársával, Fischer bíborossal együtt 1886-ban boldoggá avatták, majd 1935-ben, pontosan 400 évvel haláluk után szenté avatták. Írásából egy gondolatot: Uram, adj nekem humorérzéket, add meg a kegyelmet, hogy értsem a tréfát, hogy így az életben egy kis boldogságom legyen, és másnak is továbbadjak belőle. Mit kérünk Istentől Fischer Szent János és Mórusz Szent Tamás ünnepén a Szentmisében? Istenünk, Te a vértanúk halálában mutattad meg egyházadnak a hit legszebb példáját. Fischer Szent János és Mórusz Szent Tamás közben járására add, hogy hitünket ne csak szóval, hanem életünkkel valljuk és tanúsítsuk. Mórusz Szent Tamás az angol katolikus egyház és az ügyvédek égi pártfogója.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk, add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egrieseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az áteredő bűn fogalmáról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelkigazdagodást kíván a gondolatok felolvasója, Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
Sok templomba járó katolikus is keveri az ősbűn és az áteredő bűn fogalmait, illetve nem tudja pontosan, mit is ért rajta egyházunk. A mai vasárnap Szent Leckéjében ennek bibliai alapját találjuk. Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele így fogalmaz: a bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztály része lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Jogos és természetes a felháborodás sokakban, hogy mi közön van nekem Ádám és Éva bűnéhez. Ugyanakkor az is rémlik sokaknak, hogy a keresztségben valamiféle bűn is eltörlődik. Mihez van tehát közöm, és mihez nincs? Mi az pontosan, amiért én is felelős vagyok? Mitől szabadít meg a keresztség, és mi marad meg mégis bennem utána is? Ezek azok a kérdések, amelyre egy katolikusnak illik tudni válaszolni. Az érzés jogos. Valóban nem vagyunk felelősek az ős bűnért. Azt Ádám és Éva követte el az Édenkertben. Mint korporatív személyek, viszont képviselték az egész emberiséget bűnük elkövetésekor. A Szentírás fenti idézete nem hagy kétséget afelől, hogy ez az eredetileg az első emberpárhoz kötődő bűn, így mindnyájunk bűne lett. Ezt a ránk származtatott bűnt azonban már nem az ős bűnnek, hanem áteredő bűnnek nevezzük. Ezzel együtt fogantatik minden ember, és ez az a bűn, amit számunkra a keresztség vize most le. Innentől kezdve már csak is kizárólag azokért a bűnökért vagyunk felelősek életünk során, amit saját magunk követünk el. A szomszéd bűnéért tehát nem, meg a másik káromkodásának meghallásáért sem. Bocsánat, de azért írom le ezeket, mert újra és újra beleszaladnak a híveink abba, hogy olyan bűnöket gyónnak meg, amiért nem felelősek, vagy mert nem ők követték el, vagy mert nem tudva és akarva történt részükről az a rossz, ami történt. Örvendetes, hogy a keresztvíz lemossa bennünk az áteredő bűnt, valami azonban sajnos továbbra is megmarad. És ez pedig a rosszra való hajlam. Sajnos attól nem szabadulunk meg a keresztségben, hogy ne fogjon rajtunk többet a kísértő. Ezért egy egész életen át rászorulunk a kegyelemre, és nekünk magunknak is edzeni kell magunkat, hogy a rosszat elhagyjuk, a jóban pedig egyre inkább kiteljesedjünk. Ehhez a legnagyobb ajándék életünkben a bűnbánat szentsége. Krisztus helyettesítő áldozata a kereszten megnyerte számunkra a bűnbocsánat lehetőségét. Azóta minden őszinte szentgyónásban tisztán kezdhetjük újra életünket. Milyen jó az Isten, aki nem hagyott minket magunkra abban az elveszett helyzetben, amibe Ádám és Éva sodort minket. És milyen jó az Isten, aki saját személyes bűneink eltörlésének lehetőségét is megadta nekünk, úgy, hogy ő közben ebbe belehalt. Nagy volt az ára a mi tisztaságunknak, ezért olyan felfoghatatlan hálátlanság nem élni vele. Legyen gondunk gyermekeink, unokáink keresztelésére, és bűnbánó életük későbbi kialakítására, amit leginkább saját rendszeres gyónó életünkkel tudunk felmutatni, hogy Krisztus keresztje ne váljék miattunk üressé. Érdekes jelenség a félelem. Félelmeinkkel tulajdonképpen azt áruljuk el, hogy mit is tartunk igazán fontosnak az életben. A félelem egy olyan határhelyzet, amelyben lelepleződik az ember. Akaratlanul is megmutatja, mit véd a legjobban. A legtöbben az életünket, testi épségünket, szeretteinket, vagyonunkat, személyes tárgyainkat féltjük, és ebből adódóan védjük a legjobban. Jézus a mai evangéliumban új szemléletre hív meg bennünket. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Már hogy ne félnénk attól, aki az életünkre tör? Az önvédelem természetszerű számunkra, olyan jog, amit még a világtörvény is elismer. Igen ám, de mit is ér egy fizikailag épp, de lelketlen élet? Egyetlen ember sem boldog önmagában azért, mert egészséges, ha emellett nincs értelme a mindennapjainknak. Sokkal jobban meghatároz bennünket az, hogy kik és miért vagyunk, mint az, hogy jól vagyunk-e. Egész emberi sorsok tudnak tönkre menni abban, ha nincs valakinek célja és arra való törekvése, legyen bármilyen épp testileg és kielégítve szükségleteiben. Jézus a hangsúlyra hívja fel a figyelmünket. A fontossági sorrendre. Arra, hogy amíg túlzottan védjük és előtérbe helyezzük testünket, jólétünket, egészségünket, pénzünket, igényeink azonnali kielégítését, elfeledkezünk lelki táplálásáról. Odakint talán egyre jobban leszünk, belül azonban egyre betegebbé válunk. Miközben görcsösen megteszünk mindent azért, hogy biztosítsuk fizikai létünket, kicsúszik kezünk közül saját személyiségünk az, akik igazán vagyunk. Így válik szomorú igazságá Jézus kijelentése életünkben. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Ilyenkor persze a nem hívők mindjárt azzal jönnek, hogy mi keresztények életellenesek vagyunk, számunkra nem érték ez a világ. Jézus azonban így folytatja. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Nem csak a lélek tönkretételéről beszél, hanem az egész emberi élet megtámadásáról. Nem igaz tehát az, hogy nekünk keresztényeknek nem fontos ez az élet, csak a túlvilági. Nem igaz, hogy nekünk mindegy, mi történik ezen a földön. Ezek számunkra is lényeges kérdések. Hiszen pont az egyháznak vannak a legönzetlenebb humanitárius és karitatív szolgálatai. Csak mi tudjuk azt, hogy míg épp lélekkel teljes életet lehet élni, beteg vagy fogyatékos testben is, addig a bűnös, beteg lélek az egész ember tönkre teszi testi és lelki valóságában egyaránt. Isten azt szeretné, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ezért állítja figyelmünk fókuszába a lelkünk épségét, mert ha ez rendben van, minden rendben van. Amikor a gondviselésről elmélkedem, egy jó szülő vagy tanár képe jelenik meg előttem. Eszembe jut, hogy amikor én is napi szinten egy iskolában éltem az életem, mit is jelentett az, amikor a tanulókkal egy szalagavatóra, diákigazgató választásra vagy farsangra készültünk. Ott akkor a mi szerepünk a diákok irányában valahogy így volt megfogalmazható. Itt vagyok a háttérben, kisegítelek, ha kell, de neked kell megcsinálnod. Ez a biztonságos háttér tette lehetővé a fiatalok számára azt, hogy szabadságuk, azaz felelősségük csorbítatlan meghagyásával hogyan válik mégis nélkülözhetetlen erőforrásá az a nevelő életükben, aki együtt küzdi át velük a próbákat, és ott van elérhető távolságban a kulisszák mögött. Hasonló mindez egy anya tekintetéhez. Aki bármit is csináljon közben, párhuzamosan a szeme sarkából látja, Érzi, érzékeli a harmadik, negyedik gyermekét is. A gondviselésben lévő felek egymásra vannak hangolva. Pont úgy, mint Isten az emberre, anya a gyermekére. A mai evangéliumot átimádkozva, újra és újra a gondviselés fogalma jutott eszembe. Jézus négyszer kezdi mondani valóját a félni igével, lelkére kötve apostolainak, hogy mitől nem kell félniük, és mitől féljenek. És elhangzik a híres mondat is, nektek pedig minden szál hajatok számon tartják. De mi is a gondviselés? Már az Ószövetségben eljutott a választott nép annak felismerésére, hogy Jahve nem csak megteremtette az eget és a földet, hanem irányít is mindent a világban. Esőt ad, táplálja a népét, ismeri az embert, már anyja méhe óta. Izrael fiai Isten gondviselését elsősorban a választott nép történelmében ismerték fel. Az Egyiptomból való szabadulás, a szövetségkötés, a honfoglalás mind Isten gondviselésének kézzelfogható jele. Ez a támogatás a nép egészének adott segítség felismerésétől egyre inkább Istennek az egyes ember iránt tanúsított segítsége felé tágult. Az isteni gondviselés mindent fel tud használni arra, hogy üdvösségünk felé tereljen minket. Így jutunk el Szent Pál híres kijelentéséhez, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. A gondviselés Isten tudatos tervszerű tevékenysége, amellyel a teremtett világot és benne az embert az általa meghatározott természet fölötti cél felé vezeti. Az ember szabadsága éppen azzal válik teljessé, hogy az illető beleáll ebbe az isteni tervbe. Többé már nem saját megromlott ösztönei irányítják, hanem Isten romlatlan jósága. Ugye könnyes szemmel emlékezel vissza arra, amikor édesanyád keze óvón rajtad nyugodott. Ugye mekkora erőt adott egy tanárod bátorító tekintete? Köszönöm, Uram, hogy gondviselésed kíséri mindennapjaimat. Add, hogy megengedjem neked, hogy elvezethess örök célomhoz.
Mai műsorunkban Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a papi hivatásról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a gondolatok felolvasója, Grunda János nevében a bemondó, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Vallú. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélget Szent Mátéról és a rózsafüzér jelentőségéről. A 2025. szeptember 29-i adásunk ismétlését hallják.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Mai adásunkban elsőként Szent Máté apostol és evangélista életével ismerkedhetünk meg, akit szeptember 21-én ünnepeltünk. Ő az egyik evangélista, vagyis Jézus életének és tanításának egyik leírója, akinek könyvét ma is olvassuk a Bibliában. A második részben pedig a rózsafűzér királynőjének ünnepéről beszélgetünk, hiszen közeledik október 7-e. Ez egy nagyon fontos ünnep, amely Máriához és a rózsafűzér imádsághoz kötődik. Akkor kedves gyerekek, hogy hívják a négy evangélistát? Manka?
Az első az Máté.
Igen, köszönöm. Második? Fruzsi?
Márk.
Igen. Harmadik? Nóri?
Lukács.
Nagyon jó. És a negyedik?
János.
Köszönöm, Luca. Tehát a négy evangélista közül most Mátéval fogunk foglalkozni. Máté eredeti neve Lévi volt, és Jézus korában vámszedőként dolgozott. A vámszedők abban az időben a római hatalom számára szedték be az adót. Sokszor igazságtalanul és kapzsiságból. Ezért a zsidók nem szerették őket, sőt, bűnösöknek is tartották. Máté tehát nem számított a tisztelt emberek közé. Egy napon azonban Jézus odament hozzá és így szólt: Kövess engem! Máté pedig azonnal felállt a vámszedőasztaltól, ott hagyta a régi életét, és Jézus tanítványa lett. Ez mutatja, hogy Jézus mindenkit meghív, még azt is, akit mások lenéznek. Mátét eredetileg Lévinek hívták, és vámszedőként dolgozott. Máté házában nagy lakomát rendezett Jézus tiszteletére, amelyre sok vámszedőt és bűnöst is meghívott. A farizeusok ezt rossz szemmel nézték, de Jézus így felelt. Mit mondott Jézus, Manka?
Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.
Így van. Tehát nagyon szépen elolvasta Manka, hogy Jézus szólt is a farizeusokra, hogy nem azért jött ő, hogy akik igazak, azokat meghívja, hanem a bűnös emberekért is jött, mert azokat is nagyon szereti. A farizeusok csak a fejüket csóválták, de Máté pontosan tudta, hogy miért mondta ezt Jézus, és hogy neki mit kell tennie. Mit tett másnap Máté?
Mindjárt másnap reggel elindult, és felkeresett minden egyes embert, akit valaha becsapott. Visszafizette a pénzt, amivel megkárosította őket.
Így van, nagyon jó. És ez egy fontos tanítás volt. Miért szerinted, Nóri?
Isten irgalma mindenkihez elér, aki szívből megtér.
Tehát a bűnös embereket megszólította, de a farizeusok nem jó szemmel nézték. És nem csak ezt a Mátét szólította meg, hanem nagyon sok embert. Biztos ismeritek már Zakeus történetét, másodikban tanultuk, hogy Zakeus is egy vámszedő volt, kisember volt, felmászott a fügefára, emlékeztek rá? Azt a történetet ki tudná elmondani, Manka?
Amikor felmászott egy fügefára, ő is adószedő volt, és arra járt Jézus. És felmászott a fügefára, és azért mászott fel a fügefára, hogy jól lássa Jézust, és hallja, hogy mit mond.
Igen. És mi történt? Jézus arra ment, és megpillantotta őt, és mit mondott neki?
Azt mondta neki Jézus, hogy az ő házába szeretne megszállni.
Igen, bűnös emberként mégis Jézus hozzászólt. Tehát visszatérve Máté evangélistához, ő is egy megtérésből lett apostol, ott hagyta az egész vámszedői foglalkozását. Szerintetek ez könnyű volt ott hagyni? Ha valaki mondjuk valami foglalkozást nagyon szeret csinálni, olyan munkakörbe van, és Jézus oda megy, és szólna most hagyd abba, és gyere én velem.
Szerintem nem volt neki könnyű, mivel nagyon szerette, és amit nagyon szeretünk, akár foglalkozás, vagy akár bármi, az nehéz elengedni.
Így van, köszönöm, Monka. Tehát a Máté lett a Máté evangéliumának írója, amely az Új Szövetség első könyve, mert tényleg apostol lett belőle, és mindig figyelte Jézust, és aztán mindent lejegyzett. És ahogy lejegyezte, utána így megmaradt nekünk a Bibliában az első evangélista, Máté, aki szépen leírta, hogy mi történt Jézussal. Az ő evangéliuma különösen a zsidó emberekhez szólt, bemutatta, hogy Jézus régen a megígért messiás, aki beteljesítette az ószövetségi proféciákat. Emlékeztek, most ószövetséget tanulunk az iskolába. Az első emberről tanultunk nem olyan régen. Hogy hívták őt? Luca.
Ábrahám.
Igen. Ki volt ő?
Izsáknak a
apukája. Igen, és a feleségét hogy hívták?
A feleségét pedig úgy hívták, hogy Sára.
Igen, nagyon jó. Máté evangéliuma úgy kezdődik, megmutatja nekünk, hogy Jézus honnan származik. Tehát Máté család fájával kezdődik az evangélium. Mégpedig, ha olvasok belőle, akkor így kezdődik, hogy Jézus Krisztus nemzetség táblája, aki Dávidnak, Ábrahám fiának a fia, Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob pedig nemzette Júdát, és ennek testvéreit. És így tovább, még nem el nem érkezünk Dávidhoz, és Dávid után pedig úgy szól a történet tovább, hogy Jézus Krisztus születése pedig így történt, hogy anyja Mária el volt jegyezve Józseffel, tehát József és Mária, ők pedig a Dávid nemzetségéből származnak. Úgyhogy majd így fogjuk tanulni szépen az Ószövetség történeteit. Az evangélium sok tanítást tartalmaz Jézustól, köztük a hegyi beszédet, a boldog mondásokat, a mi atyánkot és számos példabeszédet. Máté írásából ma is nagyon sokat tanulhatunk arról, hogy hogyan kell Isten útján járnunk. Beszéljünk akkor egy kicsit a missziós útjáról. Tudjátok, hogy mi az, hogy missziós út? Jézus halála után Máté mit csinált szerintetek? Manka, mit jelentett Máténak, hogy missziós útra ment?
Szerintem azt jelentette, hogy elmegy hirdetni a Jézusnak a jó tanítását, mivel ő találkozott vele az életében.
Így van, és elvitte minden országba, ahol csak járt. A hagyomány szerint Máté Jézus mennybe menetele után hosszú útra indult, hogy másoknak is hirdesse az evangéliumot. Eljutott több országba, ahol bátran tanított és keresztelt. Élete végén ő is vértanú halált szenvedett Krisztusért, bár pontos részleteit nem ismerjük. Ugye beszéltünk róla, hogy 4 evangélista van. Máténak mi a jelképe? Ki tudná elmondani? Nórika.
Az ember vagy angyal, mert evangéliuma szerint emberi származásával, családfájával kezdődik. Így emlékeztet minket arra, hogy Jézus valóban emberré lett éltünk.
Nagyon jó. Pontosan mondtad, ügyes vagy. Ő lett az ember vagy angyal. Hogyha a bazilikába is jártok, ott is meglátjátok a mennyezeten, hogy ott van felfestve a 4 evangélista, és Máténak a jelképe ember vagy angyal. Érdekességek még, hogy Szent Máté adószedők és pénzügyi dolgozóknak a védőszentje. És a műsorunk elején említettem is, hogy mikor van az ő emléknapja, a liturgikus emléknapja. Nóri.
Szeptember 21-én.
Így van, úgyhogy nem olyan régen volt, úgyhogy innen is köszöntjük a Mátékat. Sok szeretettel. És mit gondoltok, miért választotta Jézus éppen a vámszedőt, Mátét apostolnak? Manka?
Szerintem azért választotta őt, mert látta benne a jót. Hiába, hogy rosszakat cselekedett, de hogy látta Jézus benne azt, hogy ő jó ember tud lenni, ha szeretne, és látódott rajta, hogy jó ember szeretne innentől lenni.
Igen.
Mert lemondott az úgymond munkájáról, amit nagyon-nagyon szeretett.
Igen, és akkor Jézus apostola lett, és pontos ember volt, mert ez a vámszedés, meg a pénzzel való bánás, az azért okos, meg ügyes embereket kíván, és a pénzzel való bánás is nem volt egyszerű dolog. Szerintetek nehéz lehetett otthagyni a régi életét és mindent Jézusért? Nóri.
Szerintem nehéz volt.
Igen, így van. Nehéz volt, mert azt ő megszokta és szeretett abba a munkakörbe dolgozni, de aztán mégiscsak jobbnak látta, hogy Jézushoz csatlakozik. Október hónapja a szűzanya hónapja. Ki tudja, hogy októberben mit szoktunk minden nap imádkozni? Manka?
A rózsafűzért.
Igen, pontosan. Most nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mi is pontosan a rózsafűzér. Találkoztatok már rózsafűzérrel? Esetleg imádkoztatok is már vele? Fruzsi?
Igen, és nekem van is otthon egy külön rózsafűzérem.
Nagyon jó. Luca?
Nekem is van otthon rózsafűzérem. És nagyon szép.
Nagyon szép. És szoktad forgatni? És imádkozni?
Igen.
Manka?
Nekem több rózsafűzérem is van otthon. Van egy olyan, amin fából vannak a gyöngyök, mármint a jelképek.
Igen.
Fából vannak rajta. Van egy olyan, ami inkább ilyen kristályosabb, üveges jelleg. Meg van még egyen, az is ilyen fás, inkább mindegyiknek más a színe.
Jó. Kérlek benneteket, hogy majd hozzátok be a hittanórára is, jó? És akkor együtt fogunk tudni imádkozni. Most itt a rádióba is behoztam én is egy párat, meg lehet nézni, körbe is adom. És van ez a nagy rózsafűzér, amit úgy mondjuk a rendes rózsafűzér, és van ez a picike. Mind a kettőről fogunk most beszélni, jó?
Én megismerem a kisebbtől az a közepes rózsafűzért, amit ilyen karkötőnek is lehet akár hordani.
Így van, van. Van olyan, hogy karkötőnek, van olyan, hogy gyűrűs, és van olyan, hogy egy tizedes rózsafűzér. Jól mondtad, Manka. Fruzsi?
Mamám, mivel nagyon sokat szokott járni templomba, azért neki minden fajtából van rózsafűzér. Kicsiből is, közepesből is, és a legnagyobbból is.
Igen, nagyon jó. A rózsafűzér az egyik legismertebb és legkedveltebb imádság a katolikus egyházban. Olyan, mintha egy lelki láncot fonnánk, amely összeköt minket Jézussal és Szűz Máriával. Maga a szó is erre utal. Minden egyes imádság egy-egy rózsa, amit a szűzanya kezébe adunk, szeretetünk jeleként. Hogyan épül fel a rózsafűzér? Most fogjátok a kezetekbe a rózsafűzért, és akkor tanuljuk meg együtt, ha valaki esetleg még nem tudná, hogy hogyan, imádkozzuk. A rózsafűzér gyöngysorból áll, amely segít minket az imádságban. Nem kell mindig számolgatni, látjátok, mert nem kell fejbe tartani, hanem maga a szál vezet minket végig. A legelső imádság, amit a kezdetén imádkozunk, az a keresztre a hiszek egyet imádkozzuk. Nórika, majd mi következik utána?
Majd következik egy mi atyánk, három üdvözlégy, hit, remény, szeretet erényeiért, és egy dicsőség.
Így van, köszönöm. Ha megfogod a rózsafüzért és nézed tovább, Jön egy hosszabb rész. Ez hogyan folytatódik, Manka?
Ezután kezdődnek a tizedek. Minden tizedben egy mi atyánk, 10 üdvözlény és egy dicsőség van.
Így van. Nagyon ügyesen elmondta Manka, hogy hogy van a 10 üdvözlégy Mária, de a 10 üdvözlégy Mária után mindig egy titkot mondunk. A rózsafűzér titkai. A rózsafűzér nem csak imádból áll, hanem közben elmélkedünk Jézus és Mária életének eseményein. Ezeket nevezzük titkoknak. 4 csoportból áll. Hogyan hívjuk ezeket a titkokat, Manka?
Az első az örvendetes titkok. Jézus születéséhez kapcsolódó örömteli eseménye. Például az angyali üdvözlet.
Tehát elmondjuk az üdvözlégy Máriát, és utána megállunk, és azt mondjuk közben, hogy akit te szent szűz, a világra szültél, vagy akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. És onnan folytatjuk tovább, hogy asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja. Ezek ilyen kis titkok, amit az üdvözlégy Mária után mondunk. Fruzsi, mondd a másodikat, légy szíves.
A második a világosság titkai. Jézus nyilvános működéséről szólnak, például Jordánban való megkeresztelkedése, utolsó vacsora.
Így van, ezek a világosság titkai. Itt is ugyanúgy az üdvözlégy után mondunk egy-egy kis fohászt, egy-egy titkot. Például a kánai menyegzőn megmutatta isteni erejét. Aztán jön a harmadik, Nórika.
A harmadik a fájdalmas titkok. Jézus szenvedését idézzük fel, például Getsemáni kert, vagy a kereszthalál.
Így van, hogy akit érettünk, tövissel megkoronáztak, vagy akit érettünk, keresztre feszítettek. Ezek a fájdalmas titkok. És jön a negyedik féle, Fruzsi.
Negyedik, dicsőséges titkok. Jézus feltámadásáról és Mária megdicsőüléséről elmélkedünk. Például Jézus feltámadása, Mária megbevétele.
Nagyon jó. A 7 napjaihoz a hagyomány szerint mindig más titkok tartoznak. Például hétfőn az örvendetes, kedden a fájdalmas, szerdán a dicsőséges, csütörtökön a világosság, pénteken újra a fájdalmas, szombaton az örvendetes, és vasárnap pedig a dicsőséges titkokat imádkozzuk. Kis Szent Teréz azt vallja, hogy a rózsafűzér olyan, mint a földet a mennyel összekötő hatalmas lánc, az egyik vége a mi kezünkben van, a másik vége pedig a szűzanya kezében. Van egy égi édesanyánk a mennyben, és van egy földi édesanyánk itt a földön. És az égi édesanyánkhoz minden nap imádkozhatjuk ezt a rózsafűzért. A szűzanya mindig nagyon szerette, meg szereti most is, ha hozzá ezzel az imádsággal fordulunk. Második János Pál pápa maga is nagy híve volt a rózsafűzér imádkozásának. A rózsafűzér mondása nyugodt, szinte lassú és ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr élete misztériumáról. Olyan, mint egy virágkoszorú. Máriának szánt virágkoszorút imából kötjük. A rózsafűzér azért is különleges ima, mert ötvözi az egyéni és a közösségi imádságot. Tehát olyan is van, amikor magadba imádkozod, de olyan is van, amikor elmegyünk a templomba és együtt imádkozzuk. És akik rendszeresen hallgatják a rádiót, a rádióban is minden nap van rózsafűzés imádság. Egy-egy közösségben jön ide a rádióba, és akkor együtt mondjuk el. Van, mikor a tanárok jönnek. Pió atya pedig azt mondta, hogy a rózsafűzér valóságos fegyver az ördög ellen. Tehát, hogyha az ördög meg szeretne minket kísérteni, akkor csak mondjuk a rózsafűzért, és nem fog minket bántani és a rosszba vinni. És a rózsafűzér rendszert visz a napjainkban. Tehát úgy, ahogy mondtam, minden nap másfajtát imádkozunk. És ez nem fontos mindet egy nap elmondani, hanem elég egy tizedet is, mikor mennyi időnk van. Van, aki sétálva mondja, valaki utazás közben. Azért is mutattam nektek azt a pici rózsafűzért, hogy valakinek nincs ideje az egészet elmondani, mert mondjuk hosszú. Te egy nap elmond egy tizedet, vagy valamikor, amikor éppen reggel, vagy épp este, lefekvés előtt elmondja az imát, és ezzel imádkozik. Úgyhogy szeressétek a rózsafűzért, szerintem jó imádság, a szűzanyához visz bennünket. És képzeljétek el, hogy én, mikor fiatalabb voltam, akkor voltam Zarándok úton, Lourdesban, ez Franciaországban van, és ott külön volt ugye sok nemzetiségű ember, francia, olasz, magyar, német, mindenfajta nemzetiségű, és volt ott is fáklyás körmenet, és a fáklyás körmenet alatt a rózsafűzért mondtuk. És én az Arándok úton, 50 emberből, 50 magyar közül, én voltam az, akit kiválasztottak, hogy magyarul mondjam a rózsafűzért. Úgyhogy 2 vagy 3 alkalommal került rám a sor, egyszer ugye mondtam a mi atyánkot, és 3-szor megmondtam az üdvözlégy Máriát. És a szüleim lent a téren mentek végig, sok-sok emberrel együtt a körmenetben, fáklyás körmenet, tehát ilyen gyertyával imádkozták a rózsafűzért. A világ összes nyelvén szólt a rózsafűzér, volt mikor éppen magyarul a mikrofonban, én pedig ott fönt álltam a bazilika előtt, a lépcsőn, és én voltam, aki mondta. És most Manka is szeretett volna egy érdekességet elmondani a szűzanyáról, szeretném, ha most megosztanád velünk.
Pétervásárai templomban a Fekete Madonna hivatalos másolatát kivitték, és megáldották a pápával, és ez ki van állítva.
Igen, és Rómába kivitték.
Ugye? Rómába kivitték a pápához, és a pápa megáldotta.
Igen, és neked látom is, hogy van egy nagyon szép képed róla.
És mi csináltunk róla képet is, és nagyon szép, szerintem megéri megnézni.
Jó, köszönjük szépen, de jó, és ez egy örök emlék. Most pedig még mondok egy érdekességet. A rózsafűzér imádsága nem egyéni, hanem közösségi imádság. Lehet otthon családdal, az iskolában vagy a templomban imádkozni. Sokan úgy tartják, hogy amikor rózsafűzért imádkozunk, olyan, mintha a szűzanya kezét fognánk, aki Jézushoz vezet minket. Szeretnék egy történetet elmesélni arról, hogy október 7-e a rózsafűzér királynőjének az ünnepe. Elmondom, hogy miért. Ez egy fontos ünnep az egyházban. Az ünnep eredete egészen 1571-ig a lepantói csatához vezet vissza. Ebben a tengeri ütközetben a keresztények a török-oszmán birodalom ellen harcoltak. És a pápa, 5. Szent Pius pápa arra kérte a híveket, hogy a rózsafűzért imádkozzák az egész keresztény flotta sikeréért. Képzeljétek el, akkor nagyon sok ember együtt imádkozta a rózsafűzért, és a keresztények közül győzelmet arattak, és ezt Mária közbenjárásának és a rózsafűzér imádságának erejének tulajdonították. Ennek emlékére október 7-ét a rózsafűzér királynőjének ünnepévé nyilvánították. Ez nagyon érdekes, igaz? Hogyha tényleg hiszünk benne, és összefogunk, és együtt imádkozunk, akkor a szűzanya meghallgatja kérésünket, és Jézushoz vezet minket, és segít bennünket. Amúgy a rózsafűzér imádság eredete szerintetek melyik században nyúlik vissza? Manka.
A rózsafűzér imádság eredete egészen a 12. századig nyúlik vissza. Az egyház hagyománya szerint Szent Domonkos, a Domonkos rend alapítója volt az, aki szűzanyától kapta a rózsafűzér imádságot. Mária arra kérte őt, hogy terjessze ezt az imádságot az emberek között.
A rózsafűzér tehát egy olyan imádság, amelyben Mária vezet minket közelebb Jézushoz.
Jó, köszönöm szépen. Gyerekek, ha most elimádkoznátok egy 10 rózsafűzért, akkor kiért ajánlanátok fel? Van-e olyan, akiért? Manka.
Én azért ajánlanám fel, hogy mindenki a családból egészséges legyen, és egészséges is maradjon, és mindig soha-soha senkit ne érje rosszabb betegség.
Nagyon jó, köszönöm szépen, ez tényleg jó felajánlás, úgy legyen. Furuzsi?
Én pedig azért, hogy az egész világon senki ne veszekedjen, például családokba, gyerekek közt, összeveszik például 2 gyerek.
Igen, ne legyen viszály, egymás közt családban harag. Így van, köszönöm, nagyon jó ez is. Nóri.
Én is azért, hogy béke legyen a földön.
Igen, köszönöm szépen, nagyon jó. Most pedig jobban megismertük a rózsafűzér imádságát és Mária szerepét. Zárjuk a műsorunkat 2 jó ismert imával. Imádkozzuk el közösen az üdvözlégy Máriát, kérve a rózsafűzér királynőjének közbenjárását.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottat a néhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözd légy, Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz érettünk bűnös lelkekért, most is halálunk óráján.
Én az Úrnak szolgáló lánya, legyen nekem akaratod szerint.
Üdvözl légy, Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent, most és halálunk óráján. Az ige testélet, és ma is köztünk él. Üdvözd légy, Mária,
kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámos Néja Csórita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.